Jó napot kívánok, Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Történelem és virágillat. Az érdeklődők hatállomásos tematikus sétán járhatják be Kenderes város épített, szakrális, néprajzi, ezekkel párhuzamosan a Horthy családtagjaihoz kapcsolódó emlékpontokat. A település barangoló elődje a Horthy túra volt. Idén a Virágos Magyarország program keretében virágültetvényeket létesítettek, színesebbé varázsolva velük az egyébként is sok zöld felülettel büszkélkedő alföldi várost. A választott virágok valamilyen formában mindig kapcsolódnak a helyszínekhez, s botanikai értékük mellett számos érdekességet is megtudhatunk a településről, a Horthy családtagjairól és a város látnivalóiról. Messzelátunk mai adásában ezt az útvonalat járjuk végig, Lengyel Eszteró Margittal, a Vitéz Nagybányai Horthy Miklós tengerészeti és néprajzi kiállítóterem kulturális szervezőjével. Első állomásunk a kiállítótér és a bejárat előtt álló székelykapu.
Erdély visszafoglalásakor Erdővidék egy székelykaput adományozott a kormányzó úrnak. Ezt a székelykaput itt a kenderesi birtokon állították fel, és a háború után, az 50-es években a kenderesi önkormányzat ezt a székelykaput szétszette, és Kunhegyes városának adományozta. Kunhegyes városában pedig, mivel hozzáértő kezek nem voltak a felújításához, ezért sajnos az enyészeté lett, tehát tűzifa lett belőle főleg, és az eredeti székelykapu állítójának az utódai hozták létre ezt a székelykaput, és hozták el Kenderesre, és ez azóta itt van, és ez elvileg a pontos mása az eredetinek. Úgy alakítottuk ki a sétát, hogy minden helyszínhez csatoltunk egy virágot, vagy esetleg több virágot, és a virágok mind valamilyen jelentés miatt kerültek ahhoz a helyszínhez. A tengerészeti kiállítóteremhez a zsája virágot csatoltuk. Ugye egyrészt a népi világban már régóta használt növény a zsája, másrészt a kéki a tengert idézi, és ez a két világ ötvöződik a kiállítóterminkben is. Két nagy részből áll a kiállítás. Az első kiállítás fél az a néprajzi kiállítást foglalja magába, illetve azon belül is a mezőgazdasági kiállítást. Ez három teremben látható, ezzel kezdődik maga a kiállítás. Hátul pedig egy nagy terem van, ahol a tengerészeti kiállítás kapott helyet. Ez egy gyűjtemény, ez Király László és családjának a gyűjteménye. Jóformán minden, ami a néprajzi kiállítóteremben, illetve a mezőgazdasági kiállításban is látható. Ő maga a gyűjtő, és ő bocsátotta a kiállítóterem rendelkezésére ezeket a tárgyakat. Leginkább ugye a helyi paraszti világnak a mindennapi életét szeretnénk bemutatni a kiállítás által, úgyhogy így lett tematizálva is.
Ebben a térben lehet-e beszélni például Kenderes történetéről, Kenderes múltjáról?
Abszolút alkalmas rá a hely, hogy beszéljünk erről. Hát Kenderes az már nagyon régóta lakott terület, már itt a honfoglalás korán is volt egy szálláshely, Kurszán Kendének a szálláshelye volt itt, illetve hozzánk tartozik közigazgatásilag Bánhalma, akinek egészen a római korig visszanyúlik a története. Aztán az 1300-as években kunok települtek be ide, alapvetően egy kun település volt Kenderes, viszont az 1705-ös rácdúlás során a lakosság 95%-a elpusztult, ekkor elnéptelenedett Kenderes, és később az északi középhegységből költöztettek be ide katolikus családokat, és ők népesítették újra Kenderest. Azóta van, hogy Kenderesen nagyjából 70%-ban katolikus a lakosság, és csak kisebb százalékban református és egyéb vallású.
És a település neve úgy, hogy Kenderes, a növénytől, vagy pedig egy családtól származik?
Ez pontosan nincsen még kikutatva, tehát nincsen meghatározva, hogy honnan is kapta Kenderes a nevét. Kétféle elmélet létezik, az egyik, hogy a kendertermesztésből jött a Kenderes neve, viszont a környéken a többi település is kendertermesztésből ért, tehát nem valószínű, hogy ez volt az oka. Ugye említettem Kurszán Kendét, tehát azt mondják, hogy a Kende szállás helyéből is származhat az, hogy Kenderes.
Régi könyveket látunk tárlóban, bibliákat, énekes könyveket, van egy pénzgyűjtemény,
fegyvereket, katonai eszközöket, és ahogy haladunk tovább, itt pedig mintha egy tájszobába lépnénk be, egy régi paraszti millió fogadja az embert. Egy szobabelső és egy konyhai sarok régi eszközökkel gazdagon berendezett terem.
A szoba belsőben talán az ágy szokott az embereknek a legérdekesebb lenni, mert hogy egy viszonylag rövid ágyról beszélünk, és ez mindig megfogja a látogatót. Egyrészt ugye azért rövidek az ágyak, mert az átlag magasság jóval alacsonyabb volt régen. Másrészt ugye félig ülve aludtak az emberek a régi időkben, ugyanis az volt a babona, hogy aki vízszintesen fekszik, az csak a halott. Így aztán babonából jól feltámasztották sok-sok párnával a hátukat, és szinte ülő pozícióban aludtak, ezért nem volt szükség ennél hosszabb ágyra.
A stelázsi alsó részén bödönöket látunk, különböző ételhordókat, kancsókat, és meg van terítve az asztal ebédhez. Vannak-e kenderesi ételek például, vagy amit itt a környéken főztek, sütöttek az asszonyok?
Hát én két ételt tudok, nem tudom, hogy mennyire kimondottan kenderesi. Az egyik az a májleves, ami kifejezetten disznótorokkor szokott lenni, és amennyire én tudom, ez kifejezetten egy katolikus étel, a református családok nem csinálják kenderesen sem. Illetve van egy májas, ami szintén a disznótorok alkalmával készül, egy helyi kenderesi hentesnek a receptje alapján készítik a mai napig a legtöbb családban.
Ez ilyen kenőmájas jellegű?
Nem, inkább egy ilyen húskenyér jellegű.
Az egymás mellett álló épületrészeket összenyitották, így a néprajzi gyűjtemény teréből közvetlenül az egykori kultúrház színház termébe léphetünk.
Ezt a kiállítást nyugalmazott tengerészek hozták létre, az ő adományukból alakult itt ki, és azóta persze már több család is adományozott ide mindenféle tárgyat, amit itt most be tudunk mutatni. Az épület érdekessége még, hogy volt itt korábban egy kormányzói páholy, a páholyt magát már elbontották, viszont a nyílás az még mindig látható, illetve az erkély, ahol a Trianon kiállításunk látható, az még egy különleges, érdekes színfoltja ennek a kiállításnak. Maga a kiállítás az osztrák-magyar haditengerészetnek a bemutatását szolgálja, illetve azon belül is Horthy Miklósnak a tengerészi pályáját mutatja be, helyenként személyes tárgyakkal. A szalagok, amiket említett, azok a színpadnál a falon lévő szalagok. Ezek 1942. augusztus 27-én érkeztek Kenderesre, amikor is a kormányzó helyettesnek, Horthy Istvánnak a temetése volt. Ezek a szalagok a koszorúkon voltak, gyászszalagok. Aztán a 80-as évekig érintetlenül a családi kriptában voltak, majd amikor újra kinyitották a kriptát, a szalagokat összegyűjtötték, és most itt vannak nálunk kiállítva.
A falakon képeket láthatunk, a kormányzó képei tengerész egyenruhában. Mi miatt választotta ő ezt a pályát, ezt a katonaságnak ezt a területét?
Ő egész életében, gyerekkorától kezdve tengerészpályára vágyott. Az édesapja viszont református lelkésznek szánta Horthy Miklóst, ugyanis a Horthy család férfiágon református. Azonban az egyik testvérét tengerésznek szánta az édesapa, Bélát. Béla el is kezdte a tanulmányait a Tengerészeti Akadémián Fiumén, azonban 18 éves korában egy félresikerült hadgyakorlat során egy vaktöltény eltalálta a combját. Ez a seb elfertőződött, és Béla vérmérgezésben meghalt. És ez a személyes tragédia nyitotta meg végül az utat a tengerész pálya felé Horthy Miklósnak, és így kezdhette elő a tanulmányait.
Hogy kötődött Kendereshez? Tehát ő itt született, a család is kenderesi kötődésű?
Horthy Miklós édesapja, Horthy István volt az első Horthy Kenderesen. Ő itt örökölt kisebb birtokokat, és ide költözött 1850-ben, és itt ismerkedett meg Halasi Paulával, aki az itteni nemes családnak a leánya volt. Ők 1857-ben összeházasodtak, és a gyermekeik már mind itt Kenderesen születtek, a kormányzó úr is, és 8 testvére is. 7 éves koráig, ha jól emlékszem, itt volt Kenderesen, utána pedig Debrecenbe került el tanulni.
Felnőtt korában nem jött vissza a településre, akár csak látogatóba is, van-e ilyen feljegyzése?
Hát felnőtt korában ugye neki az volt a terve 1919 végén, 20-ban, amikor a haditengerészetet felszámolták, hogy ő hazaköltözik a családjával együtt Kenderesre, és itt fogja élni most már a gazdálkodó életét. Azonban közbeszólt az országgyűlés, és az, hogy felkérték őt kormányzónak, nem mondhatott nemet erre a felkérésre, így aztán a gazdálkodó terv meghiúsult, és a budavári palotában lett az állandó rezidenciájuk. Viszont nyaranta minden évben 2 hónapot itthon töltöttek Kenderesen, júniusban a kormányzó úr születésnapja miatt voltak itt, ugyanis ő június 18-án született, júliusban pedig az aratás miatt voltak mindig Kenderesen, de ettől függetlenül is előfordult, hogy megjelentek itt, de ezek ilyen fix időpontok voltak.
Kenderes városát kettészeli a forgalmas 4-es számú főút. A központban találjuk a városháza díszes neobarokk épületét, szemben vele a dombon álló erődszerű fallal körülvett fatornyos református templomot. Ennek elődje egykor a pálos rendé volt, s védőszentjének Szent Mihály arkangyalt választották.
Ez a település ősi temploma, úgyhogy maga a templom az már nagyon régóta itt állt. A kőfal is itt volt már régóta, viszont pár éve egy felújításon esett, tehát az egész templom és a környezete. A városháza szintén Horthy korszakbeli, 1941-ben volt az alapkő letétele, és maga a kormányzó úr volt, aki letette az alapkövet. Szembe vele pedig a parkban a II. Világháborús emlékmű.
Belépünk a református templom kertjébe. Kós Károly stílust idéz.
Nem véletlen, igen. A templom az 1920-as években volt egy felújítása, amikor is ezt a kalotaszegi jelleget megkapta a toronysisak, és a Kós Károly egyik tanítványa, Szeghalmi Bálint volt az, aki a lelkészlakot tervezte, és ehhez illeszkedik, tehát az is egy ilyen kalotaszegi stílusban készült el.
Ez a második pont, itt a második virág, ami megjelenik a sétán.
Igen, a református templomhoz a levendulát párosítottuk, ugyanis magához a templomhoz is tartozik egy levendulás kert. Másrészt a levendula az a nyugalom és a békének a szimbóluma, az illata is nyugalmat hoz az ember lelkének, és pontosan így van ez az Istenbe vetett hittel is, ami békét és nyugalmat tud hozni a boldogtalan és feldúlt lelkünknek.
Innen oldalról itt meghagytak egy olyan falat, amin nincs vakolat. A téglát látjuk, illetve ilyen félköríves ajtó, egykori ajtót, illetve ablakot. Ez a régi templomnak egy része lehetett valamikor?
Igen, a református templomunk az ugye a Kenderesváros településén, vagy Kenderesnek az ősi temploma. Ezt a sárfalú templomot már a 12. században is használták, és az 1352-ben betelepülő kunok ezt a templomot építették újra, kőből és téglából, és ennek egy fal részletét láthatjuk itt. A régi bejárata is látszik még a templomnak, illetve a bejárat felett van egy beugró, ahol a Szent Mihály szobrot helyezték el, ugyanis Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelték fel ezt a templomot akkor.
A kormányzó úrhoz kötődik a templom?
Az egész Horthy családhoz kötődik. A templom egyik legnagyobb felújítása az 1861-es évben volt, amit Horthy Miklós édesapja, Horthy István finanszírozott, illetve támogatott anyagilag, és Horthy Miklóst és 6 fiú testvérét is ebben a templomban keresztelték meg.
Be is tudunk menni?
Persze.
Fa ajtón, akkor be tudunk lépni. Jellegzetes református templom belső. A mennyezet nagyon érdekes, mert megvannak a fakazetták, viszont nem mindegyik fakazettán látunk díszítést, virágdíszítést. Ennyi maradt meg valamiből, vagy ez még kiegészülhet?
Igen, hát az 1705-ös évben volt Kenderesen egy rázdúlás, és a rázdúlás során a templomba menekültek a helyi lakosok. A rácok a templomot rájuk zárták, és felgyújtották azt, így ők itt lelték halálukat. A templom egyik része, a templom domb egyik része, az az ő tömegsírjuk a mai napig. És az eredeti templomnak az egész mennyezete ilyen festett kazettákkal volt díszített, azonban a tűzből már csak ezeket sikerült kimenekíteni, de ezeket visszahelyezték az új templomnak is a mennyezetére. Ezek is, a szószék is őrzi ezt a kalotaszegi mintát, amit kívülről is tükröz a templom, illetve a kormányzói pad, amit 1938-ban kapott a kormányzó úr a hívektől, szintén ezt a kalotaszegi mintázatot mutatja.
Kiléptünk a református templom kertjéből, ami műemlék épület?
Igen, műemlékvédelem alatt áll a két templom Kenderesen.
Milyen fasor ez, ahol sétálunk?
Ez a Kenderes főutcáján, a Szent István úton, a két oldalt szegély, ez így gyönyörű szép fasor. Ez a fasor, ez egy védett fasor, gesztenyés, tölgyes, illetve hásfás fasor. Igen.
És dupla sor mind a két oldalon, úgy látom. Tehát egy ilyen kis park is húzódik két oldalt. Tehát ebben az időben kifejezetten jó alatta sétálni. Itt jobb oldalon látok egy emlékművet.
Igen, ez az 56-os emlékművünk, mögötte pedig a városi könyvtár épülete látható.
Közeledünk a katolikus templomhoz, kívülről kapott új festést az elmúlt időszakban, és ez nem dombon van, de egy udvar veszi körül, egy kert. Itt be tudunk lépni akkor az udvarba. Kenderesi Nagyboldogasszony római katolikus templom, itt pedig a margaréta, fehér lilium, fehér rózsa. Három növény, három virágja is van most itt a túra során?
Hát itt egy fantázia nevet találtunk ki ennek az állomásnak, a Nagyboldogasszony virágai nevet kapta ez az állomáshely. Ugye ez több dologra is utal. Egyrészt utalhat a templomkert növényeire, ugyanis a Kenderesi templom Nagyboldogasszony napján lett felszentelve, illetve utalhat Mária virágaira, ami a fehér rózsa, fehér lilium és a margaréta, és utalhat a Nagyboldogasszony napi csokorra is, ami bizonyos területeken régi népi szokás, hogy a helyi virágokból, illatos növényekből csokrot állítanak össze, és azt Nagyboldogasszony napján felszenteltetik.
Sok minden virágzik, a liliumok ott a túloldalon, a rózsa kellemes illatot is hoz a szél, és gondozzák is a kertet. Templom történetéről akkor néhány gondolatot. Hogyan kerültek ide a katolikusok? Ugye erről már volt szó. Hogyan köthető a kormányzó úrhoz a katolikus templom és környéke?
A katolikus plébániát ezt 1776-ban alapította az egri érsek, Eszterházy Károly. És ugye maga a templom az 1800-as évre készült el, amikor is sajnos nem az eredeti tervek épültek fel a költségcsökkentés miatt, csak a főhajó. A jelenlegi formáját, ezt a kereszthajós, kétbolt szakaszos, félköríves szentéllyel épített formáját, ezt 1923-ban nyerte el az épület, és ekkor itt a főoltártól balra megépült egy kis különálló rész, ahol a Horthy család nőtagjai vehettek részt a miséken, ugyanis a lányuk Horthy Paulett súlyos tüdőbetegséggel született, így aztán miatta elkülönülve ürt a család. Ma pedig a kereszteléseknek a helyszíne ez a rész.
Vegyes házasság volt akkor ezek szerint?
Igen, igen. A kormányzó édesapja is már a katolikus hölgyet vette, illetve a kormányzó úr felesége is katolikus volt, és így aztán a lányok katolikusok lettek, a fiúk pedig reformátusok.
De nagyon szépek a festett üvegablakok az oldalsó részben. Kiket ábrázolnak ezek?
Ezeket 1938-ban kapta a templom, amikor is ugye az eukarisztikus világkongresszus volt, és ennek a fővédnöke Horthy Miklósné volt, így aztán nagy gondot fordítottak a kenderesi katolikus templomra is. Ekkor készültek el Palka József festő, üvegfestőmester műhelyében ezek a képek. A képek szenteket ábrázolnak, Szent Erzsébet, Szent István, Szent Miklós, Szent László király látható ezeken az üvegképeken, illetve a képek alatt, az alakok alatt látható a családoknak, illetve a szervezeteknek a címere neve, akik az adományozásban részt vettek.
Hátrébb jövünk, most egy picit a két mellékoltár képeit látjuk, illetve még két festmény, ilyen ovális alakú festmény is díszíti a szentély felőli oldalfalát.
Igen, a főoltáron lévő festmény az Mária mennybe menetelét ábrázolja. A két kis ovális keretben lévő kép a baloldali Nepomuki Szent János ábrázolja, a jobboldali pedig Szent Ritát. A jobboldali mellékoltárnál lévő festmény az olyan szempontból érdekes, hogy ez is köthető valamelyest a Horthy családhoz, ugyanis ezt a kormányzóné rendelte meg Szent Istváni Gyula festőművésztől, ez Bűnbánó Magdolna vívódását ábrázolja, és a főalaknak az arcvonásain felfedezhető Horthy Miklós legidősebbik gyermekének, Horthy Magdának a vonásai, aki 16 éves korában skarlátban halt meg. Tehát a festmény elkészítésének időpontjában ő már nem élt. A baloldali mellékoltár felett lévő kép pedig azért érdekes, mert azon maga Horthy Miklósné is szerepel.
Nézzük meg közelebbről, mert innen távolról csak azt látjuk, hogy több alak van a képen. Gyermekek, fiatalok, idősebbek, hölgyek, férfiak.
Igen, ez a kép is az 1938-as eukarisztikus világkongresszusra készült. Ezen a festményen láthatóak a magyar történelem nagy alakjai, akik szentek is lettek, Szent István, Szent Gellért, Szent Imre herceg, itt fent a jobb felső részén a képnek, alattuk a budavári palota, illetve a Lánchíd is felsejlik a távolban, és a baloldali részen pedig maga Horthy Miklósné is megjelenik a képen, körbevéve magyar ruhás, magyar öltözetű férfiakkal, gyerekekkel, nőkkel. Ezért aztán Európában is egyedülálló ez a kép, ugyanis nem csak szenteket ábrázol.
A kenderesi katolikus templom szomszédságában áll a Horthy kastély. Az épület kellemes látványt nyújtó, helyenként lekerekített formái, kupolás tetőzete a magas és sűrű növésű fák miatt kevésbé látszik.
Szembe velünk van a katolikus plébánia, és a plébánia két oldalán két iskola épület van. A jobboldali épület az a Zárda iskola, ahol régen apácák tanítottak, és itt is éltek. Ez volt a katolikus lányiskola. A baloldali épület pedig a katolikus fiúiskola volt, egy Szent Imre szobor áll az udvarán. Ezek a mai napig iskolaként működnek, katolikus fenntartású kenderesen az általános iskola és az óvoda is, és az egyik épületben az alsó tagozatosok, a másik épületben pedig a felső tagozatosok vannak most.
Hamarosan megérkezünk a kastély kapujához, kovácsolt vaskapu két oldalon, oroszlánok őrzik, sőt, még a két központi oszlopon pedig ilyen jellegzetes váza dísz található. Itt pedig a következő virág, a gyöngyvirág, a Horthy kastélynak a gyöngyvirága megállópontja.
Igen, a gyöngyvirág a kastélynak a virágpárja. Egyrészt azért, mert ez volt Horthy Miklósné kedvenc virága, másrészt pedig azért, mert a gyöngyvirágnak ez a finom szépsége, a kis egyszerűsége arra hívja fel a figyelmünket, hogy a történelmet nem mindig csak a nagy események alakították, hanem a figyelem és a gondoskodás az apró jelenlét is.
Most már kevésbé látszik a gyöngyvirág virágzó formában, de akkor, amikor itt van az ideje, akkor nagyon szépen illatozik. Ezt a parkot a szomorú eperfák uralják. Nagyon sok van, szinte ernyőszerűen borulnak a pázsit fölé, és egy nagyon érdekes növénykapun haladunk át. Borostyánlugas, borostyánból futtatott növénykapu, és ez volt talán most is ez a kastélynak a fő bejárata, tehát ebben a vonalban haladunk, és Horthy Miklós kormányzó úrnak a mellszobra van a kis tér közepén.
Van, ez itt a kastély körparkja. A körparkot alkotó tiszafákat a kormányzó hozatta az Adriáról, úgyhogy ezek már közel 100 évesek. A körpark közepén lévő Horthy szobrot 1993-ban állítatta a Vitézi rend, ez volt a rendszerváltást követő első ilyen méretű Horthy szobor Magyarországon. Ez egy jó alaprajzú épület. Ez is neobarok stílusú, mint ahogy a katolikus templom is neobarok stílusú, ugyanis ez a kormányzónénak ez egy kedvelt stílusa volt, amit még Bécsben a Mária Terézia korabeli épületekről szeretett meg. Magáról a kastély épületéről, amit tudunk, az az, hogy már a 18. század közepén megjelenik egy térképen egy alaprajzú épület, ami akkor a Károlyi család birtokában van. A Károlyi család elajándékozta a Haller családnak az épületet, a Haller családtól pedig zálogosítás útján a Halasi családhoz került. Halasi Márton volt az, aki bővítette az épületet, és megkapta ezt a jellegzetes U alaprajzot. De ekkor még mindig egyszintes volt, egy kúria volt tulajdonképpen. 1850-ben költözik ugye Horthy István, Horthy Miklós édesapja Kenderesre, itt ismerkedik meg Halasi Paulával, ők összeházasodnak, és a halasi szülők halála után kerül a kúria épület a Horthy család birtokába. A kúria a kastély jellegét, ezt 1925-ben nyeri el, amikor is a kormányzóni elképzelései és Kalin Ferenc tervei alapján megépül a felső szint, megépül két oldalra a négy oszlopos tornác, ez a félköríves kocsibehajtó, és hátra a pipázószoba és az onnan nyíló körterasz. A főbejárat mellett látható két tölgyfa, amik szintén a kormányzó úr idejéből valóak, a bal oldali egy picit fiatalabb, mint a jobb oldali, de talán már most nem látszik a különbség. Illetve a főbejárat fölött látható a Horthy család címere, ez azonban nem az eredetileg itt áll címer, hanem ezt 2000-ben állították helyre. Bent az épületben sajnos semmi sem eredeti már. A 44-45-ben bevonuló szovjet csapatok, amit értékesnek ítéltek, azt magukkal vitték, amit nem, abból pedig itt a körpark közepén egy mágiát raktak, és mindent elégettek. Magát az épületet egy időben magtárnak használták, illetve lovakat és juhokat tartottak benne, így aztán maga a burkolat sem eredeti. Az épület a háború után az 50-es években traktoros iskolaként működött. Ez az iskola a 70-es évekre kinőtte a kastély épületét, ekkor a kastély udvarán, de már nem az épületben megépült egy iskolaépület, és magát a kastélyt kollégiumnak használták egészen a közelmúltig, amikor egy tetőfelújításon esett át az épület, és ennek okán kiköltöztették a diákokat, és még most sem költöztek vissza. Itt a bejárattól jobbra lévő folyosó végén volt az a szoba, ahol született Horthy Miklós és a 8 testvére, később ezt a szülőszobát alakította át dolgozószobájává, utána pedig az iskola idejében tanári szoba volt ebben a szobában, ezért ez most nem látogatható.
De szép, ez egy díszes szoba, ez nyílik a kert felé, sőt ennek terasza is van, hogyha itt kinézek az ablakon, a két ablakon. Ugye? Teljes terasz? Tehát körbeveszi a félköríves terasz.
Ez volt a kastélynak a fogadóterme. Tőlem balra volt egy nagy szalon, és ezt a két helyiséget össze lehetett nyitni, és egy bálterem alakult ki. Sajnos a szalont azt már lerekesztették kisebb helyiségekre, úgyhogy ez most nem látogatható, de a fogadó az itt várja a látogatókat. Itt és a következő néhány terembe, ami látogatható, a falon lévő stukkók az eredeti állapotba lettek helyreállítva, illetve igyekeztek olyan bútorokkal berendezni, hogy egy kicsit a kor hangulatát visszaidézzék.
Következő.
Ez itt a kis teázó, ami balra nyílik a fogadóból. Ez volt a családi élet színtere, a féle nappali a Horthy család életében.
Következő terem pedig szintén egy kétszárnyas ajtón lépünk be.
Innen nyílik az ebédlő. Ez volt a kastély ebédlője. Itt is a stukkók ugye az eredeti állapotban vannak helyreállítva. És itt vannak ilyen kis kerekbemélyedések is a plafonon látható stukkókba, ahol az eredeti fénygömbök voltak, amik megvilágították a termet.
Igen. És mire lehet most használni ezt a kastélyépületet? Főleg, hogy ugye kiköltöztek a diákok, tehát már nem kollégium. Tehát vannak erre tervek, vagy elképzelések?
Hát jelenleg konferenciákat szoktak itt tartani, illetve magárendezvényekre is ki lehet bérelni az épületet, a jövőben pedig szeretnénk egy kiállítást létrehozni itt a felújítás után.
Innen lehet kilépni a teraszra, innen is ki lehet, igen, az egyik oldalon. És hát ha elképzeli az ember, most így látva, hogy ehhez egy jelentős méretű park is tartozott valamikor. Vannak erről képek, vagy egyáltalán emlékek, hogy hogyan is nézett ki a kastély parkja kertje, hátsó kertje?
Igen, a kastélyhoz 10 holdnyi terület tartozott. Ezen a 10 holdon volt úszómedence, dísztó, ami horgászásra is alkalmas volt, agyaggalamblövőpálya, teniszpálya, voltak gyümölcsösök és istállók is, minden, amire szüksége volt egy gazdaság fenntartásához.
Kispipázó. Jaj, de szép, ez egy félkör alakú terem. Sőt, nem is félkör alakú, majdnem kör alakú terem. Legalábbis a kert felé félkör alakú a fal lezárása. Asztal, középen székek, és kiállító térnek van berendezve ez is. Elsősorban fényképek, újságcikkeket láthatunk, illetve egy festményt is a falon.
Igen, ez itt a pipázó. Most pedig az emlékszobánk, ez a kollégiumi időkben is elzárva volt a diákoktól, tehát ide nem jöhettek be, csak a látogatók. Itt a falon láthatnak majd képeket, amik a Kenderesi kastély eredeti berendezését mutatják, illetve a Horthy család életének fontosabb eseményeiről vannak képek. Az egyik legérdekesebb kép itt a falon, talán az, ami a Kenderesi medencében készült, ahol a kormányzó úr és a család tagjai fürdőznek, és ezen látszik a kormányzó úrnak a tetoválása, ami a bal alkarját díszítette, egy zöld és aranyszínben pompázó sárkány.
A kastélyt elhagyva a régi főutcán, a macskakő burkolatú Rákóczi úton haladunk a temetőkert és a Horthy család nyughelye felé.
Az ötödik állomásra Horthy családi kripta.
Ehhez az emlékezés virágait kapcsoltuk hozzá, és ezek közül is a legismertebb ugye a krizantém. Ahol a krizantém megjelenik, az mindenhol azt sugallja, hogy nem feledjük el a halottainkat, akiknek a számára a virágot visszük, de az emlékezés virágaiba bármilyen más virág is beletartozhat, illetve akár egy koszorú is, amit elhelyezhetnek itt a kriptában.
Kik nyugszanak itt, illetve mióta van a kripta?
A kriptában a Horthy család 4 generációja nyugszik, maga az épület az 1920-as években épült, a kormányzó építette a családja számára. Az épület érdekessége, hogy a katolikus és a református temető mesdjéjére, határvonalára épült, ugyanis a Horthy család férfi tagjai reformátusok voltak, a hölgytagok pedig katolikusok. Az épület mellett látható 2 kocsányos tölgy, az az épülettel egyidős, tehát ezek is a 20-as években kerültek ide.
Neoklasszicista stílusú az épület, timpanont 4 oszlop tart, és itt lehet belépni. Viszont mielőtt belépnénk, itt van egy sír is, egy rendes sír, ez van körbeültetve levendulával.
Igen, ez a kormányzónak a lisszaboni sír emléke. Ugye ő Portugáliában számüzetésben halt meg, és Lisszabonban egy angol katonai temetőben volt ő eltemetve, és az volt a végakarata, hogy amíg Magyarország nem lesz teljesen szabad, addig ne hozzák őt haza. És így aztán 1993-ban történt meg az újratemetés, amikor a kormányzónak, a feleségének és kisebbik fiúknak, Miklósnak a földi maradványai hazakerültek a családi sírboltba, és ekkor került haza az ottani síremlék is, ami most itt látható a Kenderesi kripta előtt. Ugye a Horthy családnak 4 generációja nyugszik itt, a kormányzó úr nagyszüleitől kezdve a gyermekei, illetve a gyermekeinek a férjei, feleségei is itt nyugszanak. Az első sírhelyben jobbkéz felől a kormányzónak a nagyszülei nyugszanak, akik Ramocsaházán, Szabolcs megyében éltek, és ott is haltak meg. Majd amikor felépült a kripta, akkor exhumáltatta őket a kormányzó úr, és áthozatta ide a családi sírboltba. A nagyszülők mellett egy ilyen fektetett ellalakban a kormányzó úr fiú testvérei nyugszanak, szám szerint 5. A felső sírhelyben Horthy István, aki lovassági tábornok volt és a felsőház tagja, ő volt az egyik példaképe a kormányzónak. Mellette nyugszik az ő felesége, Horthy Istvánné, Latinovics Margit, ő az egyetlen a sógornők közül, aki itt van eltemetve. Horthy István alatt Horthy Zoltán sírhelye van, róla tudunk a legkevesebbet a testvérek közül, ő nem vett részt sem a politikai, sem a közéletben, nem is katonáskodott, ő gazdálkodásból tartotta fenn magát és a családját. Zoltán mellett a megye második leghíresebb Horthy-a, dr. Horthy Szabolcs nyugszik, aki Jásznagykun Szolnok vármegye főispánja volt. Az ő főispánsága idején épült Szolnokon a Tiszahíd, a cukorgyár, a színház, illetve a kereskedelmi középiskolának is ő volt az alapítója. Ő a 13. Jászkun huszárezret tartalékos főhadnagya volt, és az első világháborúban halt hősi halált. Neki, illetve az alatta szolgáló ezrettagoknak, akik hősi halált haltak, állít emléket a ligetben lévő első világháborús emlékmű. Horthy Szabolcs mellett nyugszik Horthy Jenő, aki másfél éves korában egy gyermekbetegségben hunyt el. A korszokásainak megfelelően a következő gyermek szintén a Jenő nevet kapta, ő már megérte a felnőtt kort, Afrika kutató és vadász lett, és ő Svájcban van eltemetve. Horthy Jenő mellett Horthy Béla nyugszik, a kormányzónak az a testvére, aki a tengerészeti pályára volt hivatott. Ő ugye el is kezdte a tanulmányait, és aztán a sérülés következtében 18 évesen életét vesztette. Az utolsó felső két sírhelybe pedig a kormányzó szülei, Horthy István, aki az első Horthy volt Kenderesen, illetve Halasi Paula, akinek a családja révén a kastély a Horthy családhoz került, ők nyugszanak még itt.
Átfordulunk a következő oldalra, itt feketék voltak a márványlapok, itt pedig fehér, illetve arany díszítésűek. Itt is van egy sorrend, gondolom.
Igen, itt a felső sor első sírhelyében Horthy István, a kormányzó helyettes nyugszik, aki Horthy Miklós idősebbik fia volt. Ő 1942. augusztus 20-án a keleti fronton lezuhant héja típusú repülőgépével, és ott halt hősi halált. A mai napig tisztázatlanok az ő lezuhanásának körülményei, de ugye a közeli családtagok, illetve a barátok német merényletet véltek felfedezni az esetben. Alatta nyugszik a kedvese, Horthy Istvánné, gróf Edelsheim Gyula Ilona, akik ugyancsak 2 évig voltak házasok, azonban a Ilona asszony egész életében a Horthy családhoz kötötte magát. Velük tartott a számüzetésben, ott alkalmi munkát is vállalt, hogy meglegyen a család napi betevője, illetve minden, hogy próbálta őket támogatni lelkileg is. Bár másodjára is férjhez ment, mégis ott volt az első anyósáékkal az életük végéig.
Volt közös gyermekük?
Volt egy közös gyermekük, István, ő a mai napig él, 84 éves, és Angliában és Indonéziában váltva él, ugyanis a második felesége indonéz származású. Ő volt ugye, Ilona asszony volt az, aki az 1993-as újratemetésnek az egyik főszervezője volt, illetve aktív résztvevője volt, és ezt követően is a minden megemlékezésen részt vett, ahol csak tudott, és gondosan ápolta a Horthy hagyatékot, és igyekezett a Horthy nevet tisztázni.
Egy hölgy, Horthy Magda, nagybányai Horthy Magda.
Ő Horthy Istvánnak a nővére volt, Horthy Magda, aki még Pólában, amikor ott állomásozott a kormányzó úr még tengerész minőségében, ott vesztette életét Magda, 16 évesen skarlátbetegségben.
Ő volt, akit ábrázoltak ugye a katolikus templomnak az egyik mellékoltárképén.
Igen.
Alatta pedig?
Gróf Károlyi Gyuláné, Horthy Paulett nyugszik, aki ugye a második leánya volt a kormányzó úrnak. Horthy Paulett volt az, aki tüdőbetegen született, és az egész életét megkeserítette ez a betegség, majd 37 éves korában ez okozta a halálát is, ő gyermektelenül halt meg. Paulett betegsége inspirálta a kormányzót minél több tüdőgondozó intézet létrehozásában az országban, és ezek közül egy a Mátrában mai napig működő tüdőintézet. Középen látható a kormányzói pár síremléke, a felső sorban Horthy Miklós nyugszik, aki az 1956-os események ugye már a száműzetésben értek, és nagyon fellelkesült, hogy végre talán hazatérhet egy szabad magyar hazába. Azonban, amikor a forradalmat leverték, a kormányzó mély apátiába süllyedt, már nem hallgatott rádiót, a családtagokkal sem sokat beszélgetett, és 1957. február 9-én meg is halt. Az orvosok nem találtak nála szervi elégtelenséget, tehát feltehető, hogy a reményvesztettség okozta a halálát. A felesége, Horthy Miklósné Purgli Magdolna, 2 évvel később egy daganatos megbetegedésben hunyt el. A felső sorban, az utolsó sírhelyben ifjabb Horthy Miklós nyugszik. Ifjabb Horthy Miklóst 1944-ben a németek egy szőnyegbe csavarva elrabolták, és az ő életével fenyegették meg Horthy Miklós kormányzót, hogy mondjon le kormányzói tisztségéről. Ezt ő meg is tette, azonban az ekkor már egyetlen élő gyermekét Miklóst nem kapta vissza. Őt egy koncentrációs táborba Mauthausenbe szállították, és ott aláíratták vele a halálos ítéletét. Fél év múlva megérkezett az amerikai hadsereg, és felszabadította a koncentrációs tábort, Miklós pedig magukkal vitték Rómába. Ott szabadon engedték, és onnan csatlakozott a szüleihez Portugáliába, a száműzetésbe. Egészen a szülők haláláig ott élt, majd ezt követően Brazíliába költözött, tehát ugyanis ő korábban brazíliai magyar nagykövet volt, de időskorára visszaköltözött Portugáliába, és 1993-ban ott is halt meg. Ő az egyetlen a kriptába, aki hamvasztva van eltemetve, mindenki más koporsós temetést kapott.
A változatos és gazdag növénytársításokkal beültetett Horthy liget a túra utolsó állomása. A park közepén egy 16,5 méter magas korintoszi oszlopon álló Szent Mihály arkangyalt ábrázoló első világháborús emlékmű található. Mérete és szép kialakítása miatt az országban egyedülálló alkotás.
A Horthy liget létrehozásában a kormányzó úrhoz kapcsolódik, ugyanis 1921-ig itt egy temetkezési hely állt, tehát ez volt az ősi temetője a településnek, és akkor úgy döntött a kormányzó és a helyi képviselők, hogy itt létrehoznak egy díszparkot. A díszparknak az elsődleges szerepe az volt, hogy az első világháborúból hazatérő hadirokkantaknak munkát adjanak, ugyanis az ő feladatuk volt a park gondozása, fenntartása. Ez a park ekkor a Hősök parkja nevet kapta, a Hősök ligete nevet kapta, és ezt később az 1995-ös évben az akkori önkormányzat változtatta meg Horthy ligetre. A liget még annyiban is kapcsolódik a Horthy családhoz, hogy itt áll az első világháborús emlékmű, amit Horthy Miklós állítatott a 13. Jászkun huszár ezred hősi halottainak, akik az első világháborúban haltak meg, és az ő vezetőjük volt, az ő tartalékos főhadnagyuk volt, Horthy Szabolcs, a kormányzó úr testvére.
Itt mi a virág megálló?
Az itteni virágunk az a meténg, vagy vinka. Ugye ez több színben is létezik, ez a virág. Azért választottuk a vinkát, mert ez a barátság, bajtársiasság jelképe, és mivel örökzöld, ezért a halhatatlanság is társul hozzá, és ez tökéletesen visszahozza az első világháborús emlékműnek a lelkületét, ami a bajtársiasságról és az emberi tettek halhatatlanságáról szól. Ugyanakkor a metingnek van egy ilyen erősen kapaszkodó indája, ami egymásba fonódik, ez pedig a ligetnek a közösségi tér szerepére utal vissza. A városnapok azok minden évben itt zajlanak a városi ligetben, illetve többször volt már itt gyereknapi rendezvény, és megemlékezéseket is szoktunk itt a ligetben tartani. Emellett van ugye játszótér, illetve felnőtt erőnléti park is. Itt került elhelyezésre a trianoni emlékművünk is, illetve mellette látható ugye a már említett első világháborús emlékmű, ami egy 16,5 méter magas korintoszi oszlop, a tetején Szent Mihály arkangyallal, akinek pajzs és kard van a kezében. Az emlékmű érdekessége még, hogy az angyal a Horthy kripta felé fordul, egyfajta plusz tiszteletadásként Horthy Szabolcsnak. A talapzaton 211 név olvasható, ők mind a 13. Jászkun huszár ezred tagjai voltak.
Volt-e a Horthy családban vasutas, vagy a vasúthoz köthető személy?
Igen, Horthy István, ő MÁV elnök is volt, és ő kapcsolható a vasúthoz. A kenderesi vasútállomás ez a 19. században épült. Ami az érdekessége az, hogy az 1920-as években épült hozzá egy kormányzói váró. Ez a kormányzói váró, ez ritkaság, számba megy az országban is, ugyanis három olyan település van, ahol királyi vagy kormányzói váróval rendelkezik a vasútállomás. Az egyik Budapest, ott a keleti és a nyugati pályaudvarban is van, illetve Gödöllő, ahol a királyi váró van, és a harmadik pedig Kenderes. Néhány éve újították fel az épületet, és igyekeztek az eredeti állapotban helyreállítani úgy a külsőt, mint a belső tereket. Az épületben ma a közlekedési múzeum jóvoltából egy vasúttörténeti kiállítás látható, illetve a kormányzói várót is meg szoktuk mutatni a kedves látogatóknak, ahol szintén vasúttörténettel kapcsolatos tárgyak van láthatóak.
Kenderes városa a 102-es Kisújszállás-Kálkápolna vonalon található, vasúton is jól megközelíthető. Kisújszálláson átszállva néhány perces vonatozás után érhető el a település. A vasútállomástól gyalogosan juthatunk a belvárosba, ahonnan a Történelem és Virágillat elnevezésű sétaútvonal indul. Messze látunk mai adásában a hatállomásos tematikus utat Lengyel Eszteró Margit, a Vitéz nagybányai Horthy Miklós tengerészeti és néprajzi kiállítóterem kulturális szervezője mutatta be. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.